No, hát szeretettel köszöntelek benneteket, és a téma, az igei témánk a mai napra az Úr asztalának a kérdése, és ehhez kapcsolódva meg kell nézni, hogy mit jelent az a kifejezés, amikor a Biblia arról beszél, hogy a kenyér megtörése, és utána pedig meg kell nézni a központi igehelyeket, amit a úrvacsorához kapcsolunk, és ez pedig az 1 Korintus 10 és 11. És a bevezetőben felolvastuk az 1 Korintus 10-et, és felolvastuk a apostolok cselekedeteiből azt a részt, amikor Pál Korintusba járt, hogy minél inkább ahhoz tudjuk kapcsolni, ami a történeti háttér és időszak. És annyit megállapítottunk, hogy a levél megírása és Pál ott járta között egy körülbelül 4 év telt el maximum, és Pál egy hosszabb időt töltött Korintusban, egy másfél évet. És 4 főpontot szeretnék megvizsgálni ebben a tanításban. Nagyon röviden szeretném nektek megmutatni, hogy a legkorábbi írások hogy beszélnek az Úr asztaláról. Tehát a legkorábbi egyházatyák mit gondoltak erről. Rengeteg minden írás lehet találni, de csak éppen bele fogunk pillantani. Utána a második pontban szeretném végigvenni az összes igét, nem olyan sok, ahol a kenyér megtörése kifejezés szerepel, hogy lássuk, hogy ez kapcsolatban van-e ebben a témával, vagy nincs. Nyilván azért veszem elő, mert ezt kapcsolatba szokták hozni a kenyér megtörését az úrvacsorával, és azt szeretnék megvizsgálni, hogy bármely előfordulásán, ahol ez előjön, kapcsolatban van-e vele. És utána pedig megnézzük harmadjára és negyedjére a 2 központi igehelyet, az 1 Korintus 10-et és az 1 Korintus 11-et. És hát a kérdés az, hogy mit jelent ez a kifejezés, hogy az Úr asztala, és mi ennek az eredete. És hát nyilván egy messiási zsidó közösségben Pészach alkalmával kerülhet ez leginkább elő, mert leginkább ez kapcsolódik az úrvacsora gyökereihez, mert a messiás úgymond az utolsó vacsorán, ami egy széderszerű este volt, ott mondta el az ominózus mondatokat, ami a gyülekezetnek az egyik kulcsrendtartása lett. Az úrvacsora, a kenyér és bor dalval történő megemlékezés az ő halálára és a föltámadására. És az egyházatyáknál az nehéz megmondani, hogy mi az, ami későbbi hozzáadás, és nem nagyon lehet megtalálni magát az eredetét könnyedén ennek a rendtartásnak. Viszont egy valami nagyon hamar és sajnálatosan világossá válik, hogy már a második századtól kezdve, tehát nem sokkal ezután, ugye a második század az a korintusi levél megírásához képest max. 50 évvel később kezdődik, egyetemesen elterjedt volt az a nézet, hogy az Úr asztala üdvösség közvetítő. Igazán csak a püspök rendelkezik az asztalnál való szolgálás tekintélyével, tehát ez egy tekintélyi pozícióvá vált. És ráadásul az asztalhoz olyan misztériumok is kapcsolódnak, amelyre csak az egyház teljesen elfogadott tagjai készek, szemben mondjuk újonnan csatlakozókkal. Tehát ez nagyon hamar egy ilyen szűrővé vált az Úr asztala, hogy ki járulhat oda, és ki nem. Ki az, aki kiszolgálhatja, ki az, aki nem. Ráadásul, és ez is egy érdekes pont, és hát ebben mi mindig kiemelten foglalkozunk, az egyházatyák nagy igyekezettel próbálták elválasztani az Úr asztalát mindattól, ami a zsidó gyakorlathoz kötődött. Tehát, hogy eznek semmi köze ne legyen semmi zsidó rituáléhoz. Ebben a folyamatban hangsúlyozták a kereszténység felsőbbrendűségét a judaizmussal szemben, és mondjuk ez erősítheti azt a gyanút, hogy miért is kerül az asztal ilyen gyorsan az első helyre, a középpontba, és hogy vált jobbára a később nem zsidó közösségek számára így a központi elemévé magának a istentiszteletnek is. És a kérdés az, hogyha a korai egyházban ekkora eretnekséget látunk, mert ez eretnekség, mondjuk ki, amely rendtartásra a korai vezetők ilyen hangsúlyt helyeznek, akkor ez más kérdéseket is felvet. Tehát létezik az, hogy a messiás ránk hagyott valamit, az apostolok folytatták, és ilyen sebességgel ennyire megváltozik. És mint mondtam, az első körben röviden azt nézném meg, hogy miket tartottak az egyházatják az első 400-ban erről a kifejezésről, az úrasztaláról, és akkor utána megpróbáljuk megvizsgálni az elsődleges forrásokat, ami a természetesen a Biblia, tehát ugye a héber írások, meg a görög írások, illetve nyilván a kornak a zsidó írásai, amik akkor még nem voltak írások, de legalábbis a misna már szóbeli hagyományként abszolút jelen volt. Tehát erősen élt, ugye a misnát, mikor a második század végén jegyezték le körülbelül. Tehát azt ki lehet jelenteni most akkor a egyháztörténeti szempontból, hogy az első 400 év alatt az egyház történelem egy olyan egyházat hozott létre, ami abszolút elszakadt a saját zsidó gyökereitől. Magát a szertartást eukarisztiának nevezik, és ez a szertartás úgy tekintett a megtestesülésre, hogy ez ott megtörténik az asztalnál. És igazán a bűnösöknek adott megváltás eszközévé vált ez az asztal, és az asztal alakította ki a szerepeket is az egyházvezetésben. A kenyér és a bor hálaadással átváltozott a messiás testévé és vérévé, az ostya vétele örök életet és feltámadást jelentett, és mivel az asztalhoz ez a megváltói aspektus is hozzákapcsolódott, ezért természetesen ezt az asztalt, ami ilyen dolgokra képes, felügyelni kellett. Tehát nem mehet csak úgy akárki oda egy ilyen asztalhoz, ami ilyen spirituális dolgokkal rendelkezik. És igazán egy lépésre került attól, hogy maga az egyházvezető közvetítse az örök életet gyakorlatilag. Tehát az egyházvezető kezébe került az örök élet kiosztása, hogyha ő döntötte el, hogy ki az, aki oda jöhet, és ki az, aki nem. És így az asztalból oltár lett, a püspökből főpap, és ezzel megszületik a római típusú mise. Tehát az úr asztalát olyan áldozatnak tekintették, amelyet a pap, illetve püspök mutathatott be. Justinos vitatkozik a zsidó Trifóval, és ott azt állítja, hogy a zsidók áldozatai egy sokkal felsőbbrendű áldozattal, az eukarisztiával lettek felcserélve. Ehhez egyébként a Malakiás 1.11-et használta. Nézzük meg, mi ez a Malakiás 1.11. Tehát az látszik a példákból, hogy ahogy az Ószövetséget olvasták, és az ottani áldozati rendszert, ez a fajta ószövetségi áldozati rendszer belekerül ebbe a képbe teljes mértékben, amit ott ők mutatnak. De ez nem egy zsidó gyökér, ez csak egy fals párhuzam. Valaki ez 1.11.
Hiszen napkelettől fogva napnyugatig, nagy az én nevem a pogányok között. Az én, és minden helyen tömjénel áldoznak az én nevemnek, és tiszta étel áldozattal. Bizony nagy az én nevem a pogányok között, azt mondja a seregek ura.
Tehát ugye...
Pedig meggyaláztátok a
sötét. Vesznek egy...
Igen. Ti pedig meggyaláztátok azt, amikor azt mondjátok, az úrnak asztala megvetni való, és annak jövedelme eledele utálatos.
Oké. Tehát most nem megyünk vissza, és nem vizsgáljuk meg ott a szövegkörnyezetet, ezt csak meg akartam mutatni, hogy ezt használták például magukra vonatkoztatva.
Mondod még egyszer ezt a ószövetségi áldozatot, hogy hogy jön bele?
Hát úgy, hogy az ószövetségi áldozatban van
az... Ők hogy vették be azt?
Hát úgy, hogy itt is lett egy úgymond főpap, aki erre jogosult volt. Szóval lett egy áldozat, ami kegyelem közvetítő volt, és ez egy párhuzamot mutat szentély áldozat, az egy, a templomi áldozattal így vették be.
A judaizmusból ki akartak jönni, akkor miért?
A judaizmusból ennek a valós gyökereiből akartak kijönni. Abban semmi nem jelenik meg. Megjelenik egy hamis ószövetségi kép, amit Jézus nem tett bele. Tehát Jézus, mikor ezt mutatta, akkor ő nem azokat a dolgokat használta, amik megjelennek e mögött. Tehát az ószövetségi áldozati rendszer. Jézus nem is beszélt. Tehát Jézus az egyszerű tökéletes áldozat. Ő nem beszélt arról, hogy itt bármit már áldozni kellene. De ebben a rendszerben egy folyamatos áldozat van. Tehát gyakorlatilag minden alkalommal megtörténik egy áldozat. Tehát létrejön egy pogány vallás, aminek a kulcs eleme egy ilyen misztérium vallás lesz, hogy az áldozatot ismételgeti. És úgy jelenik meg, hogy ott valóban volt folyamatos áldozat a bikák és a bakok vérével, ami egy teljesen más rendszer volt. Tehát behozzák a régi rendszernek bizonyos elemeit így ebbe az újba. Irénius azt mondta, hogy az új áldozatot az Úr hozta el az új szövetségben, és a kenyéren és a boron keresztül, Krisztus testén és vérén keresztül kapjuk a bűneink bocsánatát és az örök életet. Egy nagyon korai írás Klementtől, Rómából, ő volt Róma püspöke, a korintusiakhoz azt taglalja, hogy a diákonusok és a püspökök hasonlóan működnek a lévitákhoz és a papokhoz. Tehát párhuzamot állítottak a Klement.
Klement,
igen. És nyilvánvalóan utal az úrasztala körüli funkciókra. Aztán a Didaké, ez egy nagyon, tehát egy korai keresztény írás, nagyon korán tesz említést erről az eukarisztikus gyakorlatról. Tehát az úrasztala közvetíti a résztvevők számára a bűnök bocsánatát és a feltámadás bizonyságát, ezt mondta Irénius. Központi elem, hogy a kenyér és a bor átváltozik Krisztus testévé és vérévé. És ennek a tannak a gyökere, ma ezt úgy hívják, hogy transzubstancia, tehát ez a színeváltozás, transzubstancia. Ez a katolikusoknál van, a protestáns világ más, majd arra azért kitérnék, teljesen más, tehát a nagy részétől megszabadultak, nem mindentől. Szintén már a 4. században megtalálható. Tehát az egyházatyáknak nagyon hosszú sora említi ezt, és ítéli eretneknek azokat a másként hívőket, akik nem hittek az átváltozás tanában. Tehát azok lettek az eretnekek, akik ezt nem hitték el. Erről a történelmi részről csak ennyit szeretnék mondani, bár rengeteg forrás van, és ezt nagyon hosszan lehetne elemezni, de minket most ez nem annyira érdekel, hogy ebbe túlságosan belemélyedjünk. Tehát ebben a rövid áttekintésben annyit láthatunk, hogy az úrasztala egy nagyon korai gyakorlat volt, amely mint rituálé semmi közös vonás nem tartalmazott Jézus és az apostolok gyakorlatával, illetve nem élvezte annak támogatását. Mágikus, misztikus karaktere az asztalnak, a kenyér és bor átváltozása több kapcsolatot mutat a pogány kor gyakorlatával, mint sem a mesiás tanításával. Tehát a megváltással való összekapcsolása szöges ellentéte annak, amit Pál tanított a megváltás cselekedetektől független igazságától. Ráadásul a zsidó ellenes megjegyzései az egyházatyáknak szintén teljesen gyanúsá teszik az eredetet. Tehát a kérdés az, hogy vajon a korai egyházatyák valamilyen módon egyrészt utánozni akarták-e a tanahot, mármint a héber írásokat, annélkül, hogy elfogadták volna a hozzá kapcsolódó zsidó vonatkoztatási rendszert, mert azt viszont teljesen kiiktatták. Tehát semmi nem mutat arra a korai írásokban, hogy az apostoli atyák tanítása az Úr asztaláról az Jézus és az apostolok kezdeményezésén épült volna fel.